tovább növelte előnyét összetettben. Másodikként a brit Lando Norris fejezte be az 57 körös versenyt a McLarennel, őt csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri követte. Kedves hallgatóink, ennyi fért most a sportvilágba, teljes napi összefoglalóval és még több interjúval 22 óra 30 perckor jelentkezem, addig is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
A sportvilágot hallották.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Rádió Színház.
Gellér Jandor Endre a Csákányos című novelláját Pap János, György László, Ambrus András, Almási József, Bazilides Zoltán, Győri Ilona és Petényi Ilona adja elő.
Bányató fölött, mint összefogódzott, keringő tündér csapat gomolygott. Maga a bánya óriás agyak teraszaival még sötétség alatt feküdt, mint az egész téglagyár is alant. Most a sötét bányában csengeni, csörögni kezdtek a bányakocsik vonóláncai, majd a recsegés ropogás futott végig a deres sineken. Volt valami meseszerű abban, ahogy a kocsik, mint kövér veres tehenek, két kicsi vasszarvukkal homlokukon, csak görögtek messziről ki nem vehetően, föl a hegynek, le az útnak. Nem sokára mindenfelől, ólmos nehéz léptekkel megjöttek a csákányosok. Négyen-öten erre mentek, egy másik embercsoport a mélye felé ereszkedett, többen neki kapaszkodtak a rozsdavörös terasznak. Aztán kongani kezdtek visszhangosan a csákányok. A bányászok hatalmas agyaktömbökre tették rá a ballábukat, míg rázúdultak a magasra emelt csákányukkal. Lassan kezdett kivilágosulni. Innen is, onnan is jöttek a felhők mögül a sugárkévék, s a fenyvesekkel tovarohanó hegycsipkéje ezüst ragyogású lett. A hol egymás fölé hololdalt táncoló teraszok megmutatták a maguk galamb szürke, sárga vagy tózöldes színét. Még ragyogtak rajtuk a dércsíkok. Egy-egy gerenda, ami a bányahidakat tartotta, ónixos rúdnak látszott. Alant pedig a sok kiszórt cseréptörmelék, mint a véres föld virított. Különösen szépen bolyongtak a bányában a napsugarak, s ahová értek, onnan gőzös pára szállt föl, mintha általuk lélegzett volna a föld. Vargyú, ez a tömzsi magyar volt itt a fölvigyázó. Általában a téglagyári parancsolók magyarokból kerültek ki. Olyan alakú volt, mint az évszázados fatörzs töve, csak épp hogy mozgó lába volt, keze meg feje. Szokása volt fél órákon át elállni egy helyben. Ilyenkor csak a szeme járt áthatóan körbe-körbe a nagy bányán, s a hangja szállt, ha észrevett valamit.
Te! A lánc akad! Tartsd a szád! No! Robbanthatsz, putz!
Ezt a savós színű, mindenkit ellenőrző szemet gyűlölték és félték, s ezt a medvemély hangot. Ez a vargyó parancsoló pofont kapott ma délelőtt. Itt élt s a robotolt már vagy 15 éve Stregor a gyárban. Szatír feje, állati érzéseket villogtató arca szeme volt. Duzzadt száját csak ritkán hagyta el szó, de belül annál jobban forrt ez az ember. Soha nem verekedett ez a Stregor, csak hallgatott, mint az állat, s akkor errefelé tört ki a dühe. Ölni, rabolni, gyújtogatni akart. A felesége, Markovszka Anna, hozzá hasonló némber. Alig szólt a két ember egymáshoz, csak éltek bezárt ajtós ablak mögött. Izzó szemük parázslott a sötétben. Sorsjeggyel játszottak szüntelenül. Nem volt könnyű osztályról osztályra előteremteni a pengőket, de Markovszka Anna a húzás előtti napon mindig lement a postára, és befizette a díjat. Három gyári ember összebeszélt egy negyedikkel, kit úgy hívtak, hogy Ámbos. Ámbos lent dolgozott a gyáriakkal a cseréprakodásnál. Hát ezen a napon úgy dél felé megjelenik loholva, integetve, vonítva Ámbos.
Strágor! Strágor!
Kik meghallották a hangját, leengedik a csákányt, s megfordulnak. Alig tör be Ámbos a bányakapun, mögötte a szandálos Johan iszkol. Ő meg Ámbosra kajabál.
Állj, Ámbos! Állj! Én akarom mondani!
Stregor mindjárt lent dolgozott. Persze leállt ő is, nyugodtan s rádült a csákányra. Nézte, fürkészte kutatón a feléje loholó Ámbost. Vargyú is elfelejtett ordítozni a munkáért. Ő is leste. Mikor vagy két lépésre van Stregortól, Ámbos oda kiáltja az arcába.
Nyertél, Stregor!
A húzás napja van ma, mint akivel megrázkódott a föld. Olyat ordít Stregor.
Nyertem!
Ámbos biccent, Johan is szól és int lelkendezve.
A fényelemény!
Stregor arcán dobálódzik a vér. Majd kifújja a szívit egy nagy sóhajjal. S most Stregor sarkon fordul. A bal kezével még csákányát fogja, de a jobb öklével úgy odavág Vargyónak, hogy az megtántorodik. S ezzel, mint valami nagy majom, szökelve, csákányostul, már zúg alá Stregor a bányán, rázkódik mindene a pokoli örömtől, de még egyszer visszanéz azzal a vadállati arcával, s oda bömböli a bányászoknak. S lohol, majd, hogy befut, begázol a bányatóba, de csak magasba kapja a csákányát a parton. S belevágja a víz közepébe, s amint rohan körbe a tópartján, odahajítja a kesztyűjét, a kócos sipkáját, aztán eltűnik. Vargyó megpislogva nyitogatja a szemét, s törli a nagy kék kendővel az orrát, mert vérzik. Ámbos s a két gyári ember csak őt nézik, s a röhelyre fúvódott arcuk lelapul, s mielőtt Vargyó nekik vághatna, iszkolnak. A bánya pedig zsong. Cseppet se sajnálják Vargyót, s úgy magukban gondolják, én is odaütnék neki meg másnak is, ha megcsapnám a főnyereményt, de vannak itt sértettek is. Mert ha odaütött a vigyázónak, minek kiáltott rájuk is annyi ronda szót? Illő a szegényeket mindjárt lesajnálni, ahelyett, hogy vacsorára torra hívná össze a bandát, s gavalléroskodna. S rögtön elhatározták sokan, vesznek ők is sorsjegyet, de ha nyernek, másképp viselkednek majd. Bár úgy látszik, a szerencse épp a gonoszokat segéli. Közeleg napfény léptekkel a dél, Putz a robbantós már kész van a dinamitos lyukakkal, s viszi a tízdekás patronokat, s engedi gyújtózsinórral a mélybe. Mert mikor a munkások ebédre kotródnak, akkor robbant Putz. Várják már a bányában, hogy a gyárkémény ebédidőt bőgjön. Most elbődül a duda. A csákányokat eldobják, és sereglenek a járható utak felé. Mikor összeérnek, a Stregor Nolám, az Tregor gazdag ember már. Hát ilyesmi is történhetik. És tódulnak a kantin felé. A kantint ebédgőz töltötte meg. A tányérokon csörögtek a ledobott villák, olykor valaki nagyot kiabált, s az öklével döngette az asztalt. Erre mindenhonnan rátámadtak poharak evőeszközök zörgése közben. Piros, vérszínű gulyáslevest kanalaztak a hosszú asztaloknál, de az egyik még a kenyerét is megforgatta a sóban, aztán belemarkolt a paprikába, s telehintette vele a húsdarabokat. Amutt egy ember kislábasból tiszta fehér disznózsírt evett egy kanállal, néha hozzáharapva a kenyeret. A sarkon egy másik csak a hegyes paprikákat nyelte, talán a tizediket. Nem volt szava, a szemei könnyesek voltak, a homloka izzadt a kíntól, néha fölnevetett mégis, s a hasára csapott. Sokat ivott tegnap, s most kúrálta magát. Valaki azt kiabálta hangosan, hogy csönd legyen, Jasztrinszkiné elmondja, hogyan mentek el a holdbéli főnyereményért, Stregorék. Gyorsan teletömték a szájukat 3-4-szeres falattal, s duzzadt pofákkal, olykor elfúlva, figyelték a kicsi asszonyt.
Markovszka Anna máma már hajnalban nekiállt mosni. Tudjátok, se enni, se inni való nincs azoknál, csak szappan, mosólug, meg súroló kefe. Még sokan aludtak, de engem fölriasztott egy rossz álom, s így hallgattam, hogyan süvöltöz a keféje.
Mire első dudált a gyár, Anna már terítgette a vizes ruhákat, ágyneműt, uraingét, s a magáét is. Jasztrinszkiné átment hozzájuk. Mondja Annának:
a kékítős vizet ne öntsd ki, Anna, mert délfelé én is mosni fogok.
Jól van.
Mi bánt megint?
Hogy mi? Semmi.
Ti talán valamikor jólétben éltetek, hogy olyan nagyon rosszul esik a szegénység. Te is, meg az urad is, mintha betegjei lennétek a szegénységnek.
Jasztrinszkiné, viheted a kékítőt.
Ekkor lökte be az ajtót Stregor, mint valami türelmetlen állatnak olyan szokott lenni az arca, mint a járomba tört bivajnak azzal a két nagy szemivel. De most a szája tátva a futástól alig bírt megállni, hogy a szekrénynek ne rohanjon, a szeme ide-oda kapkod, s kiabálja Annának:
szedd magad rendbe! Szedd rendbe magad!
Nyertünk!
Anna csak maga elé teszi az örömtől a kezét, Stregor meg már rúgja le a bakancsot, veszi a lavort, beledűti a nagy fazék forró vizet, s azzal belecsap, nem törődik vele, hogy süti őt a víz, csak dörgöli a szőreit. Markovszka Anna meg a tükör elé áll rögtön, a haját átfésüli simára, leengedi magáról a házi szoknyát, ünneplőt húz, s tiszta inget dobod a Stregornak is. Az meg vetkőzni kezd. Mikor kiléptek, csak úgy ragyogtak.
Isten veled, Jasztrinszkiné! Jó asszony voltál, gondom lesz rád.
Hát már vissza se jöttök?
Nem jövünk.
Nem. Nem jövünk vissza.
Hát a holmitokkal mi legyen?
A tied lehet minden.
Hát akkor Isten áldjon!
Stregor is kezet nyújtott. Markovszka Anna még egyszer rátekintett mosolyogva, s azzal futott az ura után, aki már a szárítónál volt. Büszkén egyszerre lépkedtek.
Milyen nagy szerencse! Amint kijönnek a bankból, rögtön úri ruhát vesznek, de hol fognak átöltözni? Aztán befutottam hozzájuk számba venni a kincseimet. Szekrény, komód, minden tárva nyitva. Kint pedig lógtak a ruhák. Azok is csak az enyémek lesznek. Nagy segítség az nékem. Kiárulok belőlük valamit, s jobb fajta teát vehetek a füves asszonytól a mellemre.
Hát attól nem féltél, hogy nem hiszi el neked senki az örök hagyást?
Cseppet se féltem. Ha valaki házra valót talál, miért ne hagyna teára valót a szegényebbre, nem igaz?
Igaz, igaz. Na csak folytasd.
Néhányan megint bekaptak a tányérjukba, mert hűrőben volt az ételük. Jasztrinszkiné meg eltűnődött és folytatta.
Várjatok csak, mit hagytam ki? Hát őróluk nem tudok többet mondani, nem voltam velük. Legfőjebb elképzeltem néha, no, most már számolják a bankókat. Aztán meg azt, hogy hová dugják. Nem lesnek-e rájuk tolvajok? Dél van. Hová térnek be enni? De inkább annak örültem, ami rám jutott. Szinte már gondot okozott, hogyan vigyem át magamhoz. Akkor, mint a nyúl jön ámbos lihegbe.
Hol az, Tregor?
Elmentek. Miért? Talán te is akarsz tőle valami ajándékot?
Jasztrinszkiné, Jasztrinszkiné, mondja csak, ölt már Tregor embert?
Rögtön tudtam, nem nyertek. Csak felültették őket. Mindjárt leszettem a kint lógó ruhákat. Visszalöktem a komót fiókot, becsuktam a szekrényt, aztán két lapáttal ráraktam a tűzre. Ha visszajönnek, főzhessen valamit, Anna. Ámbos volt a tanúm, hogy nem nyúltam semmihez. Aztán kulccsal lezártam az ajtót.
S most Jasztrinszkiné fölmutatta a kulcsot, s ezzel visszahanyatlott a székre. A gondolatok s a beszédek útra keltek. Hát, ha mégiscsak nyertek, s ami tréfának indult, a végén bevág. Vargyó szemét beverte akár egy ablakot. Visszamere jönni a bányába? Vissza, vissza kell jönnie. Munka sehol, a népkonyhák még nincsenek fölállítva. Ha koldulni megy, ki ad ilyen fiatal erős embernek? Aztán meg talán csak éjjel fognak hazaosonni lopva, s másnap reggel állít be Tregor a bányába. Akkor levonnak neki egy napot, s még büntetés pénzt. De vajon Vargyó szól erről az irodában? Hát, ha elhallgatja. Elbődült a duda. A kantinos szundító kutyája fölriadt tőle, s vadcsaholásba kezdett. Robogtak kifelé egymás után a bányászok. Három felé járt az idő. Már beleuntak abba, hogy Tregorra gondoljanak, vagy Vargyót nézzék, akinek a jobb szeme sötét gyűrűből véresen tekintett a világba. Vargyón semmi se látszott ezen kívül. Épp olyan volt, mint mindig. Hol ezen a teraszon állt, s verte a csizmáját a megyfabottyával, hol felkapaszkodott egy másik teraszra, szólt pár szót, aztán a bányaszekerekhez fordult, s intézte az új bányavezeték útjának feltöltését. Csak aki ránézett, s látta vérbe borult szemét, annak jutott eszébe rögtön Tregor. Ide hallották valamelyik gyárdudáját, ahol háromkor megállt a munka. Kicsit pihentek ők is. Vargyó föntartózkodott. Hospodár Janó a bányakapu felé mutatott, s látszott, nem tudja, nevessen vagy maradjon komoly. Mert a két szürke agyagfal között Tregor közeledett és Markovszka Anna. Azon, ahogy visszajöttek, nevetni kellett. De ahogyan ők jöttek, mint aki sír mellől jön, s az ünnepi ruha rajtuk, s mindeketten a földet nézték, mint Ádám és Éva a paradicsom kapujában, s mögöttük pallossal a láthatatlan angyal. Na most aztán mi lesz? Vargyó még fönt van, eléje megye, vagy csak idejön, s bevárja Tregor, míg ráakad a felvigyázó, s rámered azzal a véres jobb szemével. Vargyóból biztos kirobban a bosszú. Miért nem jönnek ezek is inkább holnap, s legalább ne ünneplőben? Markovszka Anna szinte észrevétlen visszafordult. Tregor egyedül maradt, s jött lehajtott fejjel előbbre. Sem gyorsan, sem lassan. Néha akaratlan megállt. Biztos nehéz gondolatok jártak a fejében. Mit csinál vele Vargyú? Hát, ha hiába jött vissza, mert kidobták. Kihűlt volt az arca. A járása, mint aki nem tudja, hogy a földön van-e. Csak nézte, hogyan bukkannak, merülnek elébe az ismerős arcok, és lépett teraszról teraszra. Az egész bányából csak Vargyút látta. A felvigyázó éppen aláereszkedett. Már hallotta, hogy a csákányok nem zubognak lent. A jobb szemén most zsebkendőt tartott. Mikor Stregort meglátta, elvette onnan. Most már Stregor csak a véres, fekete gyűrűs jobb szemét látta a bányából, s arra felé ment. Aztán megállt előtte, s feléje nyújtotta az arcát.
Üss vissza!
Az emberek pedig nézték. Belecsap-e a fölkínált arcba Vargyú, vagy sem? Valahogy fájdalmasabbnak látszott az odatolt arcba ütni, mint az, amikor Stregor hirtelen meglepően Vargyúba vágott. Vargyú vörös volt, de meg sem moccant. Hagyta, hogy Stregor várja az ütést. Most minden szív megdobbant.
Menj a munkádra!
Stregor felsóhajtott és megfordult. Oda ment az egyik hatalmas agyaktönk elé. Állt előtte az ünneplő ruhájában. Látszott, egészen meg van zavarva. Fényes fekete csizma a lábán, szűk posztónadrág, zeke és keskeny szélű kalapja a kezében. Hova tegye azt a kalapot meg ezt a zekét? Vargyút pedig visszahúzta Stregor, mint a mágnes a vasat. Pedig fönt akart maradni.
Mit tátod a szádat?
Stregor eldobta a kezéből a kalapot, s utána a zekét is. Csákányt keresett. Mindenkinek a kezében volt a magáé.
Oszta olyan nagy legény voltál. Bele tudtad vágni a csákányodat a tóba. Hát kihozni, nincs pofád.
Vargyú dobbantott, s olyant ütött megyfabottyával az agyagra, hogy eltört.
Nékem kihozott azt a sákánt, vagy kitiprom a beledet?
A dér még látszott szerte. Jéghideg volt, szívdermesztő a 8-10 méteres bányató vize, és Stregor nem tudott úszni. De Stregor elfelejtette ezt. Csak Vargyú vérbe borult jobb szemét látta. S reszkető ökleit. Hirtelen összehúzta magát, s ment a bányató felé. Vargyú csak addig nézte, amíg a bányató széléig ért. Aztán hátat fordított az egésznek, s bámulta összeszorított vadszájjal az agyagot. Ez alatt már Stregor derékig tiportatóban, nehezen elakadva haladt. Az iszapos fenék visszatartotta. A fogai akaratlanul csattogtak a hidegtől. A szeméből, mintha kialudt volna a látás. Ment az ujjaival belekapaszkodva a hullámzó vízbe. Most lehajolt a tó alá, s csurgó arccal ismét kibukkant. A csákányt kereste. Hirtelen elmerült, aztán kibújt a víz alól, és karjaival a hullámokba csapott, mint a kutya, rángatta ügyetlen karjait az oldala mellett, és csizmás lábával idétlenül rugdalta a vizet. Nehéz zihálása kihallatszott a partra, és a közepénél hirtelen alámerült, mint az ólom. Gyűrűk futottak körbe fölötte. Vargyú pedig süketen, bódultan a szürke agyakteraszt bámulta. Minden gondolata megállt, csak a vér zúgott a testében le, föl, mint valami őrjöngő, elszabadult vonat. A hangok, a kiáltozások meg akarták őt fordítani, kiabálni akart ő is, de nem volt erő, ami megfordíthatta volna őt tengelye körül. odafagyott a szürke agyagteraszhoz. A többiek már hozták Stregort. Teste elhagyta, a feje hátra esve, szeme lehunyva. Olykor még vizet hányt ki magából. Vargyó a hátában érezte a sok szemet. Valakinek a rendelkező hangját hallotta.
Rá a kabátra! Üljél szépen! Itt a pálinka! Ide a sarokját! Fogjátok meg négyen!
Vargyó úgy érezte, hogy nem szabad megfordulnia. Csak figyelte kigyúlt arccal a távolodók zaját. Csönd volt. Szokatlanul nagy csönd a bányában.
Mi az? Elmentek. Itt hagytak valamennyien.
Megfordult. Stregorral már a bánya kapunál jártak, mellette egy csákányos ment, aki mindig fölemelte a lehanyatló karját. A többiek pedig itt voltak. Csak csöndben álltak és nézték. Vargyó nem szól rájuk. Még aztán maguktól meg nem ragadták újból a csákányt, s lassú csapásokkal boncolni kezdték az agyagot.
Endre a Csákányos című novelláját Pap János, György László, Ambrus András, Almási József, Bazilides Zoltán, Győri Ilona és Petényi Ilona adta elő. Szerkesztette Furkó Zoltán, rendezte Vadász Gyula. A hangfelvétel 1980-ban készült. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a késő esti krónika következik.